Barátunk a reklám, ő következik.
Minden út egy utazás, és mi a Mazdánál arra törekszünk, hogy annak minden pillanata tökéletes legyen. Mazda CX-5 utolsó széria, 194 lóerős, 2,5 literes mild hybrid benzinmotorral, akár milliós kedvezménnyel, vagy kedvező finanszírozási feltételekkel elérhető. A finanszírozást az Euroleasing nyújtja, THM 4-től 4,9%-ig. A tájékoztatás nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön márkakereskedés. Mazda, Crafted in Japan.
Ez reklám volt. Szerettük.
December 7th.
Das ist nicht in diesem Jahr.
Houston, we've had a problem.
Ma hajnalban a szovjet csapatok.
I have a dream.
Sziasztok!
Sziasztok!
Ez a Hihetetlen Történelem Podcast, én Andris vagyok.
Én pedig Tündi. Elérkeztünk egy újabb adáshoz, és ezzel együtt egy újabb szavazáshoz is, ugyanis a Facebook oldalunkon újra tudtak szavazni a következő utáni adás témájáról. A két lehetőség pedig, amiből tudtak választani, az A opció, a gladiátor, aki fellázadt, a B opció, a lehetetlen szökés. Úgyhogy gyertek és szavazatok a Facebook oldalunkon, hogy miről szeretnétek hallani legközelebb.
Legutóbbi szavazáson pedig legtöbben az Egy nő kettős élete címre szavaztatok, így mai témánk Mataharról fog szólni. Matahari egzotikus és erotikus táncairól volt híres a 20. század elején, mai kifejezéssel élve egy celeb volt akkoriban, kiterjedt kapcsolathálózata és nemzetközi szerelmi viszonyai azonban bajba sodorták az első világháború idején, és végül kémkedés vágyával kivégezték. Tehát ezt mondhatjuk, hogy most ez spoiler, de az emberek többsége szokta tudni Matahariról, tehát őt végül kivégezték. Hogy bűnös volt-e vagy sem, és mi vezetett haláláig, annak a mai adásban fogunk utána járni. Fontos viszont kihangsúlyozni, hogy az igazság keresése Matahari esetében nem egyszerű, ugyanis ő maga is előszeretettel terjesztett hazugságokat magáról, származásáról és életéről, így a teljes igazságban sosem lehetünk biztosak.
Margareta Zella, mert hogy Mataharinak ez volt az eredeti neve, 1876-ban született Hollandiában. Egy tehetős család sarja volt, az egyetlen lány. Az édesapjának volt egy kalapkészítő üzeme, amiből nagyon jól éltek, tehát egy igencsak tehetős családba született Matahari. Az édesapjának Margareta volt a kedvenc gyereke, rajta kívül volt még három fiú gyermeke, de ők nem kaptak tőle akkora figyelmet, mint a lány, aki mindent megkapott, amire csak vágyott, tehát neki egy szinte egy ilyen álomgyermekkora volt, ahol az édesapja rengeteg mindennel elkényeztette, gyönyörű ruhába járt, és egy jó példa arra, hogy milyen gazdagon megajándékozta, hogy a 6. születésnapjára kapott egy kecskefogatot, ami azt jelenti, hogy igazából egy ilyen kis hintószerű, hát mondhatjuk járművet kapott, amit egy kecske húzott, és ezzel közlekedett a városban, igencsak nagy feltűnést keltve. Most képzelhettünk egy 6 éves gyereket, amint egy ilyen kis hintóval közlekedik fel alá. Tehát igencsak VIP élete volt Margaritának, és a korosztályában nagyon irigyelték, tehát kicsit ki is nézték maguk közül, amiatt, hogy ő ekkora luxusban élt, és igencsak feltűnően élt már akkor is, és ezt elmondhatjuk, hogy ezt az édesapja erőltette ezt a feltűnést tulajdonképpen. Alapból is egy feltűnő gyermek volt, mert ugye ő Hollandiában született, ahogy mondtuk, és ellentétben a hát kvázi tipikus hollandokkal, Margaritának ilyen kreol bőre volt, és sötét színű haja és szeme, ami alapból feltűnést keltett a környezetében, de erre még rásegített azzal, hogy ilyen feltűnő drága ruhákban is járt iskolába például.
Egyik osztálytársa azt mondta róla, hogy az ifjú Margarita az olyan volt, mint orhidea a boglárkák között, és ez a kifejezés talán jól jellemzi azt, hogy milyennek kell elképzelni az ifjú Mataharit. A fényűző életmód és csillogás addig tartott, amíg apja üzleti vállalkozása jól működött, viszont amikor Margareta 13 éves lett, akkor apja olyan üzletekbe fektetett bele, ami csődbe vitt az egész családi vállalkozást. Meglepő módon a kőolajiparba fektetett pénzt, ami az 1800-as évek végén még nem volt annyira jó biznisz, mint pár évvel később, és így a család csődbe ment. Az anyagi csőd szétzilálta szülei házasságát, ami végül válásban végződött, és Margareta egyik pillanatra a másikra nagybátyjánál találta magát, mivel apja nem akarta magával vinni Amsterdamba magával. Ezzel kapcsolatban nagyon fontos kihangsúlyozni azt, hogy Margareta 13 éves koráig egy nagyon gazdag és bőséges életet tapasztalt meg, tehát mindene megvolt, és ez a későbbiekben is egyre inkább egy ilyen alapelvárássá változott. Tehát mindig fent szerette volna tartani azt az állapotot, amit 13 éves kora előtt megtapasztalt.
Én ezzel egészíteném ezt még ki, hogy a szülei elváltak, viszont azután az édesanyja meghalt, tehát hogy ekkor került el a nagybátyjához, mint meghalt az édesanyja. És addigra az édesapjának már volt egy másik barátnője, tehát hogy ő újra nősült, és az új feleség pedig nem szerette volna Margaritát a házba, pont amiatt, mert hát sejtette róla, hogy ő egy nagyon nehéz természetű lány lehet, hiszen igencsak elkényeztették, és ez valóban így is volt a visszaemlékezések alapján, hogy ő egy nagyon határozott elképzelésekkel rendelkező, igencsak kényes lány volt, tehát nehéz lehetett őt úgymond hát kezelni, most ez tudom, hogy rossz szó, de most nem tudok jobbat. Tehát egy dacos kamasz, aki megtapasztalta a hatalmas gazdagságot, és nem tud mit kezdeni a hirtelen jött szegénységgel. Úgyhogy emiatt nem az apja, tehát nem az apukájához került, hiszen, mint mondtuk, nagyon szerette a lányát, tehát nagyon szoros volt köztük a kapocs, és ez egy nagyon, hát egy nagyon nagy trauma volt Margaritának, hogy ő nem az édesapjához került az édesanyjuk halála után, hanem a nagybátyjához.
Eltelt pár év, és még ilyen 16 éves korában beiratták óvónőképzőbe, ahol első komoly afférja megtörtént, ugyanis az iskola igazgatója, egy 51 éves férfi kinézte magának a fiatal lányt, és elcsábította. Az, hogy mi történt kettőjük között, az mind a mai napig vitatott. Annyit tudunk, hogy az ügy kiderült, Margaretát elküldték az iskolából, míg a férfi megtarthatta állását, sőt, a történelmi könyvekbe úgy vonult be ez a férfi, mint Hollandia egyik neves pedagógusa.
Margaritától nagyon távol állt ez az óvónő szakma, tehát hogy ő nem volt egy ilyen kedves, gondoskodó valaki, hanem neki komoly ambíciói voltak, hogy ő egy fényűző életet éljen. És mivel ugye az iskola nem nagyon jött neki össze, ezért hát elkezdett azon gondolkodni, hogy akkor mit tudna ő tenni, és arra jutott, hogy meg kell házasodnia, tehát férjhez kell mennie egy gazdag férfihoz. 17 éves volt akkor, amikor rátalált egy újsághirdetésre, ugyanis egy Kelet-Indiából hazatért katona feladott egy hirdetést az egyik újságban, ami úgy szólt, hogy idézet, Kelet-Indiából szabadságot tiszt, házasság céljából ismerkedne kellemes természetű lánnyal. Idézet vége. Margarita elolvasta ezt a hirdetést, és válaszolt is a férfinak, akit egyébként Rudolfnak hívnak, és még képet is csatolt a leveléhez, és ezzel kitűnt a többi levél közül, ugyanis nagyon sokan írtak ennek a Rudolfnak, nagyjából 15-16 levelet kapott még, de Rudolf rögtön felfigyelt Margarita szépségére, és válaszolt neki, és elkezdtek levelezni.
Tehát a többiek nem küldtek neki képet, tehát egy vagy két lány küldött még neki képet. Nyilván akkoriban ez nem volt annyira általános, hogy valaki képet küld egy ilyen hirdetésre, hiszen akkoriban a fotózást sem engedhette meg mindenki magának. Mindenesetre Margaréta küldött képet, ez felkeltette Rudolf érdeklődését, és elkezdődött egy nagyon heves románc.
Először még csak leveleztek, és igen, csak szenvedélyes leveleket váltottak egymással. Nagyon nagy volt köztük a korkülönbség. Rudolf McLeod, ez volt a katonatiszt neve, 39 éves volt. Ugye Margaréta pedig csak 17 éves volt ebben az időben, tehát volt köztük 22 év korkülönbség. De ennek ellenére nagyon gyorsan egymásba szerettek, nagyon heves volt a vonzalom, és össze is házasodtak. Az első találkozásuk után egy héttel eljegyezték egymást, és nagyon hamar megtartották az esküvőt is.
Itt egyébként arról te tudsz valamit, hogy az ifjú Mata Harinak mennyire volt tudatos ez a döntése, hogy egy jóval idősebb férfinak írt vissza, mint ilyen házas, vagy hát aki partnert keresett magának. Tehát mennyire volt az tudatos benne, hogy ezt azért teszi, hogy ő ezáltal egy jó anyagi biztonságú helyzetbe kerüljön?
Ez én amennyire tudom, amit olvastam, az alapján azt mondhatom, hogy ez egy nagyon tudatos dolog volt nála, tehát hogy ő, ahogy később visszaemlékezett, ő azt nyilatkozta, hogy ő mindig is vonzódott a tisztekhez, tehát számára az egyenruhás férfiak nagyon vonzóak voltak, és valószínűleg volt némi apa komplexus is ebben az időben, tehát ugye végül is kvázi az édesapját szinte elveszítette, mert nem tartották igazán a kapcsolatot, és mint ahogy ezt említettük, hát ugye az iskolából igazából így kimaradt, és ő nem az a típusú lány volt, aki mondjuk beáll mondjuk szolgáló lánynak vagy cselédnek. Tehát igazából ilyen munkákat tudott volna vállalni ebben az időben, ugye így iskolázottság hiány. Viszont ő nem ez a természetű lány volt, ugye nem erre vágyott, úgyhogy hát tulajdonképpen igen, ez egy tudatos döntés volt, hogy egy olyan férfit választott magának, aki reményei szerint el tudja őt tartani, és meg tudja neki adni azt az életszínvonalat, amit ő szeretne.
Igen, a hasfelmetsző Jackes adásunkban, ami 2 adással ezelőtt volt, akkor már beszéltünk arról, hogy a nőknek ebben a korban, tehát a hasfelmetsző Jack is hasonló korban játszódik, vagy történt, hogy ebben a korban túl sok lehetőségük nem volt arra, hogy hogyan és mit dolgozzanak. Ugye tanulni is kevesen tanultak, nem volt erre lehetőség, és aztán az, hogy valaki egy jól kereső állást kapjon, az akkoriban, mint nő, az akkoriban abszolút nem volt megszokott, tehát nem voltak lehetőségei. Általában egy jó férjet kellett választani, hogyha valaki anyagi biztonságot szeretett volna, mint nő.
De egyébként, ahogy ő visszaemlékezett a házasságára, azt mondhatjuk, hogy megvolt köztük a vonzalom, tehát hogy ők kölcsönösen nagyon szerelmesek voltak egymásba, csak mint hogy később majd mindjárt látjuk, nem volt egy hosszú életű szeretett kapcsolat, inkább csak egy ilyen heves románc.
Érdemes még beszélni édesapjáról, akinek ugye a jóváhagyása volt szükséges az esküvőhöz. Alapból kellemetlen volt a szituáció, mivel az ifjú Margaretta Rudolf MacLeodnak nem beszélt édesapjáról, tehát a katona nem is tudott arról, hogy él Margaretta édesapja, hiszen azt mondta neki, hogy meghaltak a szülei, és aztán kellemetlen beismerés volt, amikor Margaretta kénytelen volt elmondani, hogy hát az édesapja az él, és hogy a jóváhagyása szükséges a házasságukhoz. Rudolf ezen eléggé meglepődött, de aztán végül is elfogadta ezt a szituációt, és kikérték az engedélyt az apjától. Viszont az édesapjuk egy dolgot kötött ki az esküvő kapcsán, hogy ő állását adja az ő kapcsolatukra, viszont csak akkor egyezik bele, ha egy díszes kocsin érkeznek az ő lakóhelyére, tehát az édesapjának a lakóhelyére, és ott van egy hivatalos lánykérés, hogy országvilág, vagy hát a falu és a szomszédok lássák, hogy mégis milyen jó dolga van az ő lányának, hiszen egy gazdag katonához megy férhez. Rudolf és Margaretta elfogadta az örömapa kérését, viszont a lagziba nem hívták meg az öreget, sőt, a kocsist lefizették, hogy a lagzi helyszínével ellentétes városrészbe vigye el Margaretta apját, tehát egyféle módon kiszúrtak Margaretta édesapjával.
Ezek az események nagyban hozzájárultak ahhoz, hogy Margaretta édesapja, Adam Zelle, mindig is rossz véleménye volt Rudolfról, Margaretta férjéről, és hát igazából a házasságról. Sőt, kiadott egy könyvet is, ami a lányáról és a lányának a házasságáról szól, és ebben a könyvben ecseteli azt, hogy mennyire szörnyű volt Rudolf az ő lányához. Viszont több mint valószínű, hogy ezek az állítások, amiket ő a könyvben tesz, ezek sok helyen hamisak, hiszen igazából Margaretta és az édesapja nem tartották későbbiekben sem nagyon a kapcsolatot. Viszont Adam Zelle jó üzletnek tartotta, hogyha kiadja ezt a könyvet, ami igazából hát megnehezíti az utókornak azt, hogy ténylegesen önök lássa Mataharit, mint amilyen, mert sok téves információ található ebben a könyvben.
Hát igen, és ez az édesapját jól jellemzi az, hogy hogy amikor már Mata Hari befutott és híres lett, akkor egyszerűen fogta magát és írt egy könyvet egy olyan dologról, aminek a fele hazugság. Egyébként ugyanerről a fickóról az is elmondható, hogy egyszerűen kitalálta, hogy nemesek a felmenői, és ezt elkezdte terjeszteni a városban, amikor ennek semmilyen alapja nem volt, és az embereket arra kérte, hogy szólítsák őt báró úrnak.
Tehát nem csak Mata Hari, hanem az édesi is szerette, hogyha az emberek csodálják. És akkor most beszéljünk Rudolf és Margarita házasságáról, ami sajnos hamar kiderült, hogy nem lesz egy boldog házasság, ugyanis az ifjú pár, amint visszatért a Nász útról, hát Rudolf tulajdonképpen már szinte rögtön megcsalta Margaritát. Egyébként Rudolfról tudni kell azt, hogy amint említettük, ugye ő Kelet-Indiában szolgált katonaként, és akkor most én egy pár szót erről mondanék, hogy miket olvastam erről a szituációról. Tehát ugye ők ott, az ottani katonák nagyon gyakran tulajdonképpen ágyasokat tartottak maguknak, és nagyon gyakori volt a katonák körében a szifilisz. Ez egy olyan betegség volt, amit nagyon szégyelltek, tehát hogy ez nagy stigma volt, hogyha ezt valaki elkapja, ezt a betegséget. És tulajdonképpen a tünetek, tehát nagyon sokféle tünetei voltak ennek a betegségnek, és nagyon sokszor így félrediagnosztizálták az embereket. Tehát egyébként Rudolf, amikor hazajött, miért még feladta volna a hirdetést, ugye a házassági hirdetést, ő úgy jött haza, hogy ő megbetegedett kint, és annyira legyengült, hogy hazahozták Hollandiába egy hajón. Tehát, hogy minden bizonyan elkaphatta ezt a betegséget, és valószínűleg ő ezt egyébként sejtette is, hogy ő is megfertőződött a szifilisszel, ugyanis miután hazajött, nem rögtön keresett magának feleséget, hanem egy gyógykezelést vett igénybe. És ebben a korban a szifiliszt még igencsak kezdetlegesen tudták csak gyógyítani, sőt igazából hát higannyal próbálták kezelni, ami, mint tudjuk, nem annyira jó, hogyha az ember ebből fogyaszt. És tulajdonképpen sosem gyógyult meg igazán. Viszont így megfertőzte a feleségét is. És ez akkoriban tényleg egy nagy szégyenfolt volt egy férfinak, hogyha elkapja a betegséget, mert hiszen erről mindenki tudta, hogy ez egy olyan betegség, amit valószínűleg kurtizánoktól kapnak el, vagy pedig olyan viszonyban, ami nem egy törvényes házasság, és az pedig, hogy megfertőzi a feleségét, az pedig tényleg egy hatalmas szégyen volt a férfira nézve, ugyanis hát nyilván ezt így igencsak megvetették az emberek. Mondjuk főleg egy nemesi rétegben, ugye elvileg úgy kell házasodniuk, hogy tisztán, szűziesen, tehát nyilván, hogyha két szűz ember összeházasodik, és csak ketten élnek nem életet, akkor valószínűleg nem lesznek szifiliszesek, viszont ez meg egy kvázi bizonyíték volt arra, hogy hát valamelyikük félrelép.
Hát igen, csak ezt meggondolom, mindenki tudta, hogy valójában így működnek ezek a házasságok.
Hát ez egy más kérdés, igen.
Na, de mindegy, térjünk vissza a témánkra.
Igen, tehát, hogy egyrészt Rudolfnak a viszonyai mérgezték a kapcsolatot, hiszen rendszeresen eljárkált otthonról, későn ért haza, és Margarita sejtette egy idő után, hogy valószínűleg a férjét megcsalja, valamint Rudolfnak komoly alkohol problémái is voltak, amik hát rengeteg pénzt vittek el. És Margarita nagyon hamar rádöbbent, hogy hát Rudolf nem az a férfi, aki meg fogja adni neki az anyagi biztonságot, ugyanis folyamatosan pénzszűkiben voltak, és anyagi problémáik voltak, amiatt, hogy Rudolf tulajdonképpen elitta a keresetét. És ugye, amikor otthon volt Hollandiában, akkor ő valami nagyon kevés pénzt kapott csak, mert ugye akkor éppen ilyen betegszabadságon volt. Ugye ezzel a betegséggel küldték haza. Egyébként érdekesség, hogy cukorbetegségként diagnosztizálták őt még Kelet-Indiában, és némely tünete nagyon hasonlít valóban a szifilisznek a cukorbetegséghez, de hát nyilván kizárható egyébként, hogy Rudolf cukorbeteg lett volna.
Érdekes módon gondolom, akkor a fél hadsereg cukorbeteg volt.
Hát igen, nagyon sokakat érintett ez a betegség. De mindig szóval a lényeg az, hogy Margarita nagyon hamar rádöbbent, hogy mégsem abban a felhőtlen boldogságba csöppent, mint amire ő vágyott.
Házasságuk második évében megszületett első gyerekük, Norman, majd a férj katonai szolgálata miatt Holland-Kelet-Indiába költöztek, a mai Indonézia területére, ami a későbbi táncos nő Mata Hari karrierére nagy hatással volt, hiszen itt találkozott először a keleti kultúrákkal. Második gyerekük is így született már meg, tehát a mai Indonézia területén, aki a Non becenévre hallgatott, és itt volt Margaret Celle első fellépése is, ami közel sem hasonlított a későbbi erotikus táncaira. Egy amatőr színházi előadásban kapott főszerepet, ami a Keresztesek címre hallgatott, és a közönség oda volt érte. Azonban az előadást követően a családot egy hatalmas tragédia érte, ami rövid távon a házasság végét is okozta.
Viszont mielőtt még erről beszélünk, csak egy pár szót arról, hogy amikor ők oda költöztek, ugye Holland-Kelet-Indiába, és Rudolf újabb megbízásokat kapott, akkor egy rövid időre megint jobb lett a házasságuk, mivel az ottani holland tisztek hát igazából gazdag emberek voltak, vagy gazdag embereknek számítottak, mindannyiuknak voltak szolgáik, de egy ilyen körülbelül 10 szolga. A gyerekeket is nevelőnő nevelte, az úgynevezett babuk, és hát igazából itt például sokkal úribb módon tudtak élni, mint Hollandiában, úgyhogy ez átmenetileg egyébként egy jó időszak volt Margaritának, mert itt megtapasztalt azt a gazdagságot, amire vágyott. De igen, most jön az a rész, hogy hát sajnos ez sem volt egy igazán nagy boldogság. Ugyanis 1899 júniusában a család mindkét gyermeke megbetegedett, és Norman, a 2,5 éves kisfiú pedig meghalt. Az, hogy mitől betegedtek meg a gyerekek, és Norman miért halt meg, még a mai napig is rejtélyezi ezt a dolgot, akkoriban azt mondták, hogy valószínűleg az egyik nevelőnő, vagyis babu mérgezhette meg Normant. És érdekesség egyébként, hogy a Norman nevelője nem sokkal később maga is meghalt, és azt feltételezték, hogy ez a nevelőnő mérgezhette meg a gyerekeket bosszúból, mert hogy az ő szeretője Rudolf egyik beosztottja volt, akivel Rudolf nagyon igazságtalanul és csúnyán bánt. Viszont később felmerült az is, az az elmélet, hogy valószínűleg ugye a gyerekek is sajnos szifiliszesek voltak, hiszen mindkét szülőjük már megfertőződött a szifilisszel, és ezt így továbbadták a gyerekeknek, tehát ők már ezzel születtek. És ahogy mondtuk korábban, higgannyal próbálták kezelni ezt a betegséget, sokszor egyébként titokban, tehát hogy valószínűleg diszkréten kezelte az orvos a gyerekeket, de nyilván a gyerekek szervezete sokkal, hát erre a higganykezelésre még érzékenyebben reagáltak, mint a felnőttek, és Norman nagy valószínűség szerint ebbe halhatott bele. És nem is engedték egyébként, hogy a testét felboncolják, és megvizsgálják, hogy milyen mérgezés okozhatta. Úgyhogy igazából ezt a mérgezést ezt így kimondták, hogy jó, biztos ez volt, megmérgezték, állítólag a nevelőnő be is vallotta, ez egyébként nem egy bizonyított tény, de minden esetre ez volt a hivatalos oka a halálnak, és a halál után, tehát a halál a másnapján el is temették a kisfiút. Ennek részben egyébként az volt az oka, hogy az ottani éghajlat, hát ugye nagyon meleg volt és páres az idő, tehát, és nem voltak még hűtőházak, tehát nem nagyon tudták tárolni a holttesteket, úgyhogy Norman Holland-Kelet-Indiában lett eltemetve.
A fiú halála megpecsételte a már amúgy is rossz házasságot, és 1902-ben Hollandiába visszatérve elváltak útjai. Non lányuk Rudolf felügyelete alatt maradt, annak ellenére, hogy Margarete Celle szerette volna megtartani a gyereket. Non megszerzéséről éveken keresztül nem mondott le, azonban Rudolf MacLeod később már könnyen tudott arra hivatkozni, hogy Mata Hari erotikus táncával és megkérdőjelezhető kapcsolataival nem olyan életet él, mint egy minta anya, amit a bíróság el is fogadott. Persze ez hozzátartozik az is, hogy Rudolf sem volt az a makulátlan valaki, de ez a bíróságot nem nagyon érdekelte.
És még egy kis plusz, hogy amúgy mondtuk, hogy rossz volt a házasságuk, arról mi nem ejtettünk szót, hogy Rudolf kegyetlen módon verte Margaritát, tehát hogy nagyon erősen bántalmazta a feleségét. Margarita a válás után újra egymaga volt, pénz és bevétel nélkül. A volt férje fizetett neki valamennyi járadékot, ha bár kevesebbet, mint amennyit a bíróság előre meghatározott. Ezek mellett az apjától is kapott valamennyi pénzt, de ez sem segítette őt ki nagyon. Nem talált igazán munkát, és ekkor úgy döntött, hogy Párizsba megy, és ott fog szerencsét próbálni. Később egy újságíró azt kérdezte tőle, hogy miért éppen Párizs, tehát miért pont oda ment, amire azt válaszolta, hogy azért, mert minden egyedülálló nő ott próbál szerencsét.
Eleinte egy lovas cirkuszhoz szegődött, ahol a cirkuszigazgató nagy fantáziát látott benne, hiszen egy magas, szép megjelenésű és hollandoktól eltérően sötétebb bőrszínű, tehát egzotikusnak ható nőt látott Margaretta Celle személyében. Rövid idő után a cirkusz vezetője önzetlen módon azt mondta a nőnek, hogy véleménye szerint sokkal többet tudna keresni, ha táncos nőnek állna. Az igazgató segítségével sikerült megismerkednie olyan befolyásos emberekkel, akik később hozzá tudták segíteni első komoly fellépéséhez. Itt egyébként olvastam valahol, hogy az kérdéses, hogy ezzel a cirkusz igazgatóval volt-e valamilyen intim kapcsolata vagy sem. Minden esetre ez az igazgató segített neki ahhoz, hogy elinduljon azon az úton, aminek a végén Mataharivá vált.
Margaretta ekkor talált ki egy új táncot, egy rituális táncot, amit állítása szerint Kelet-Indiában tanult, Jáva szigetén egyébként, és elkezdett különböző legendákat terjeszteni magáról, miszerint ő ott született, volt, amikor azt mondta, hogy ő egy ottani hercegnő, tehát különböző történetekkel próbálta hát elhomályosítani, de érdekessé tenni az ő múltját. Az első fellépésén még nem Matahariként lépett föl, hanem a Lady Grisha McLeod nevet használta, és ezt a táncot egy hindú Shiva isten szobor előtt adta elő, hatalmas hatással volt a közönségre. Tulajdonképpen úgy történt ez a fellépés, hogy ő kijött, az ikonikussá vált fémveretes hát melltartójában és a fájtlaiban, és tulajdonképpen egy ilyen keleties zenére egy ilyen nagyon erotikus, vetkőzős táncot adott elő, és korábban nem nagyon láttak ilyet az emberek, és nagyon el voltak ragadtatva, főleg mivel ugye hát abban a hitben éltek, hogy ő egy kelet-indiai hercegnő érkezett hozzájuk, vagy legalábbis egy olyan ember, aki ott tanult táncolni, és ez egy nagyon egzotikus dolognak számított. Egyébként ebben a korban különösen elkezdtek érdeklődni az emberek a keleti kultúra iránt, tehát hogy ez is segítette az ő előrelépését. Tehát az első fellépése nagyon nagy sikert aratott.
Több helyen arról lehet olvasni, hogy Mataharira azért figyeltek fel, mert ő ilyen erotikus táncot lejtett, ami akkoriban ritka volt, valamint vetközött a színpadon. De máshol azt lehet olvasni, hogy nagyon sokan mások is csináltak már akkoriban vetközős táncokat, vagy olyan erotikus táncokat, ami nyilvánvalóan izgalomba hozta a nézőket, mondom főleg a férfiakat. Viszont amiben Matahari más volt, az, hogy ő adott az egésznek egy ilyen egzotikusságot. Ugye ő azt hazudta, hogy innen-onnan jött, ő azt hazudta, hogy ezt a táncot itt-ott tanulta, és ezekből mind az következett, hogy az emberek nem csak azt látták benne, hogy egy szép nő erotikus táncot lehet, hanem azt is látták, hogy ez valamilyen olyan távoli kultúrának a része, amit ők nem is tudnak megérteni.
Ez egy misztikum övezte tulajdonképpen már az első fellépésétől kezdve. Egyébként ő később úgy nyilatkozott magáról, idézett: sosem voltam jó táncos. Az emberek azért jöttek el az előadásaimra, mert én voltam az első, akinek volt mersze magát, csak nem mesztelennek mutatni a közönség előtt. Idézett vége. Egyébként én azt gondolom, hogy aminek még a sikerét köszönhette az, hogy hát, hogy megfelelő emberek előtt adta elő az előadását. Tehát én feltételezem, hogy az adott korban is biztos voltak ilyen lebújok, ahol nők vetkőztek és táncoltak, de talán ezeket az ilyen előkelőbb emberek nem látogatták, vagy csak titokban. Minden esetre ő valahogy elérte azt, hogy olyan emberek előtt táncolhasson, akik szerették a művészetet, a kultúrát, és igencsak befolyásosak voltak.
Egy gazdag orientalista éppen múzeumot nyitott, ahol távol-keleti művészetet mutatták be, aminek részeként meghívta ez az ember Mataharit is, hogy lépjen fel, bemutatva az egyedi kelet-indiai táncokat. Erre az előadásra új művésznevet választott magának, és ettől fogva csak Matahari néven vált ismerté. Matahari egy maláj kifejezés, amelynek jelentése napfelkelte, vagy irodalmiasabban a nap szeme. A név eredete arra vezethető vissza, hogy még amikor férjével Holland-Kelet-Indiában élt, akkor ott volt egy ilyen nevű ház, Padangban, amely név alig, ha nem megtetszett a nőnek. Ezt az is bizonyítja, hogy 1898-ban egy levelet írt egyik barátnőjének, amiben arról írt neki, hogyha egyszer talán táncos nő lesz belőle, akkor ezt a Matahari nevet fogja magának választani. Tehát ez még évekkel, 5-6-7 évvel azelőtt, mielőtt táncos nő lett volna, ő már tudta, hogy ezt a nevet fogja választani magának, hogyha esetleg egyszer táncos nővé válna.
A táncainak köszönhetően rövid időn belül hatalmas hírnévre tett szert Matahari, mindenki kíváncsi volt az előadásaira, és egyre több helyre hívták meg fellépni. Az előadások után rendszerint megjelent a nézőközönség előtt, elegáns európai ruhákban és különböző történeteket mesélt a kitalált távol-keleti életéről. Tehát nagyon gazdag volt az ő fantáziája, és nagyon szerette lenyűgözni a közönségét. Sokan próbálták őt utánozni, sok táncos nő, és elkezdtek hasonló keleti táncokkal próbálkozni mások is, viszont rájuk sok esetben lecsapott a rendőrség, és erkölcstelensége és közszeméremsértése vádolták meg őket, még Matahari ugye az egzotikus történeteinek és a hát aurájának köszönhetően szinte érintetetlen volt, mert rá úgy tekintettek, mint egy más kultúra küldöttére, aki által ugye megismerhetik a keletet. Egy év alatt már szinte egész Európa ismerte a nevét. Az 1900-as évek elején több európai nagyvárosban is fellépett, többek között Madridban, Monte Carlo-ban, Bécsben és még a Milánói Scalában is. Ami ugye egy operaház, tehát hogy itt is látszik, hogy ő ilyen nagy intézményekben léphetett fel, nagy számú közönség előtt és elegáns előkelő emberek előtt, tehát tényleg nagyon befutott, és hát rengeteget keresett.
A táncos női karrier mellett Matahari a magasabb osztály köreibe is beférkőzött. Udvarlók tucatjai álltak sorba kegyeiért, amit amennyire csak lehetett, kihasznált. Számláit, tartozásait, csekkeit, ruháit, ékszereit rendszeresen szeretőivel fizettette meg. Szeretői között voltak politikusok, magas beosztású tisztek, diplomaták és bankárok is. Ezekben az években hihetetlen minőségi életszínvonalat szokott meg, amit később is próbált élete végig fenntartani, és alig, ha nem, valószínűleg ez is közrejátszott abban, hogy végül a vesztébe rohant. Előadásonként körülbelül a mai árfolyamon 15 millió forintot kapott, emellett ott voltak a szeretőinek a támogatása is. Ebből következik, hogy az az életszínvonal, amit ezekben az években megszokott, később fenntarthatatlan volt, nem beszélve az adósságokról, amiket ezekben az években felhalmozott, annak ellenére, hogy hatalmas összegeket keresett meg. Tehát annak ellenére, hogy nagyon sokat keresett, plusz ott voltak a szeretői, akik szintén kifizettek neki egy csomó számlát, ennek ellenére ő mégis adósságot halmozott fel, tehát olyan életszínvonalat próbált magának fenntartani, ami egyszerűen nevetséges volt.
Igen, tehát rengeteg drága ruhát vásárolt, a legelegánsabb hotelekben szállt meg, tehát neki igazából nem nagyon volt lakása, most itt igazából volt neki háza, amit egyébként is szeretője bérelt számára, egy szinte egy kastély, de ő leginkább hotelszobákban lakott, a legelegánsabb lakosztályokban, minden nap szinte elment a fodrászhoz, elment a szabóhoz, rengeteg ékszert vásárolt magának, tehát egy hihetetlen luxusban élt, és csak halmozta ezeket az élvezeteket. Igazából így, nyilván utólag persze, meg kívülről könnyű okosnak lenni, de szinte hihetetlen, hogy valaki tényleg milliókat keres naponta, és adósságokat képes felhalmozni. És az adósságokból tényleg rengeteg volt. Tehát, hogy volt egy olyan szabó, akinél akkora összegeket hát nem fizetett meg, hogy még élete utolsó évében is üldözte őt ez az ember, hogy fizessen már neki, tehát brutális tartozásokat halmozott fel, úgyhogy nagyon káoszos volt az élete. Tehát igazából egy igazi ilyen nagyvilági nő lett belőle, aki járta Európa fővárosait, élvezte az életet, és hát rengeteg szeretője volt. Ami érdekes vele kapcsolatban az az, hogy ő ebben az időszakban őt nem kihasználta, nem kihasználták őt a férfiak, hanem ő tudatosan választotta ezt az életformát, és ő maga csábított el gazdag férfiakat, tehát, hogy ő egy nagyon magabiztos és erős nő volt. Hát most nyilván megkérdőjelezhető ez az élet, amit ő élt, viszont azt nem vonhatjuk el tőle, hogy Amit csinált, azt jól csinálta.
29 éves volt, amikor 1905-ben elkezdett táncolni, és 7-8 év alatt nagyot csökkent a népszerűsége. Tehát 36-37 évesen már jóval kevesebbszer lépett fel, és karrierje, legalábbis táncos karrierje hanyatlóban volt. Kurtizán tevékenysége ugye ezzel párhuzamosan pedig egyre hangsúlyosabb lett, hiszen a táncolásból nem kapott elég pénzt már, és az ott kiesett pénzt másból kellett pótolnia. Egyik gazdag bróker szeretője például egy kisebb kastély bérelt neki vidéken, aminek a napi díja mai árfolyamon naponta 10 millió forintnak felel meg. 1914-ben a hanyatló karrierjét úgy látszott meg tudja menteni, ugyanis májusban, tehát még a világháború kitörése előtt fél évre szóló szerződést ajánlottak neki Németországban, Berlinben. A szerződés szerint szeptembertől kellett kezdeni a táncos női munkát, ő azonban hónapokkal hamarabb odautazott, és folytatta a már jól megszokott életmódját, azaz szeretője lett több befolyásos embernek, többek között német tiszteknek, ami mint később kiderült végzetes döntés volt részéről. 1914. júliusában ugyebár kitört a háború, úgyhogy Matahari elhagyni kényszerült Németországot, még mielőtt betölthette volna a szerződést, tehát elesett attól a szerződéstől, amit szeptembertől ajánlottak neki. Mivel Matahari az előző években az akkor Németországgal ellenséges Franciaországban élt, így Mataharit magát is ellenségnek tekintették Németországban. Számláit befogyasztották, és amikor Svájc irányába el akarta hagyni az országot, akkor a határőröknek buta módon túlságosan őszintén bevallotta, hogy a célország, ahova menne, az az ellenséges Franciaország, így ellenségnek tekintették, és elvettek tőle mindent, tehát minden bőröngyét és ruháját.
Ami egyébként egy nagyon nagy vagyon volt, tehát, hogy erről készítettek amúgy leltárt, hogy miket foglaltak le tőle, és most nem tudom pontosan, hogy hány utazóledet vettek el, tehát, hogy ő igazából úgy utazott az egyik városból a másikba, hogy legalább 8 utazó ládával, és hihetetlen dolgokat cipelt magával. Tehát most egészen vicces számomra belegondolni, hogy mondjuk az átlagember, mondjuk, hogyha elmegy utazni, akkor egy bőröndöt vagy egy sportáskát megtöm ugye ruháival, egy-két kiegészítővel, nyilván piperet dolgok, meg ilyesmi. Na hát Matahari az több láda ruhát cipelt magával minden egyes alkalommal, úgyhogy egyébként még a, tehát úgy, hogy még a városban, ahova ment, ott is nyilván vásárolgatott. Rengeteg kalapot, ékszereket, leveleket, ruhákat, cipőket, mindenféle kabátot, blézereket, mindenféle ruhát vitt magával ezekre az utakra, és hát nagyon drága ruhái voltak, úgyhogy amiket lefoglaltak, ez valószínűleg többet ért, mint sok embernek a hát több éves bevétele. Úgyhogy nem csak annyi volt, hogy mondjuk elvették az egy darab bőröngyét, hanem itt komoly értéket vettek el tőle.
Tehát a német-svájci hatáson egy hatalmas érvágás érte, ráadásul ugye buta módon azt mondta, hogy Franciaországba megy, tehát hogyha azt mondja, hogy Hollandiába, akkor lehet, hogy átengedték volna simán a határon, és nem lett volna gond. Mindenesetre így elveszítette minden holmiát, és a katonák visszafordították Németországba, tehát nem engedték át a határon, és hát abban a ruhában, ami rajta volt, és azzal a pénzzel, ami a pénztárcájában, azzal kellett gazdálkodnia a következő hetekben Németországban. Végül egy Németországban élő holland férfi segítségét kérte, aki kisegítette annyi pénzzel, hogy a független Hollandia irányába el tudta hagyni a hadban álló Németországot.
Igen, itt ez most nagyon érdekes, amit mondtál, hogy ugye egy ember segítségét kértő pedig segített neki. Ez igazából az egész életére jellemző volt, hogy ő rengeteg pénzt kért férfiaktól, tehát függetlenül egyébként attól, hogy lefeküdt velük, vagy sem, ő így abszolút szemrebben és nélkül mondott ilyen gigantikus összegeket, hogy mit szeretne tőlük kérni, és hát ezek a férfiak rendszerint adtak neki pénzt. Nem mindig, nem mindenki, de hatalmas vagyonokat adtak neki oda, mert annyira lenyűgözte őket Matahari személye.
Tehát ennek a nőnek alig, ha nem volt egy elég erőteljes kisugárzása.
Az biztos, igen. Igen, igen. A háború alatt folytatta a megszokott életmódját, alkalmakként fellépett a táncaival, és a számláit pedig továbbra is a szeretőivel fizettette meg. 1915 őszén egy végzetes találkozóra került sor. Az amsterdami német konzul, egy bizonyos Karl Krömer nevű férfi felkereste Mataharit, azzal a céllal, hogy beszervezze őt német titkos ügynöknek. Ugye Matahari már ugye megszokta, hogy ő rendszerint elfogad pénzt férfiaktól, és Krömernek is azt mondta, hogy persze teljesíti a kérést, viszont 20 000 frankot kért cserébe, amit Krömer ki is fizetett neki előre. Valamint adott Mataharinak 3 üvegcse láthatatlan tintát, hogy ugye majd ezzel írja meg neki a jelentéseit. Matahari pedig készségesen el is fogadta a pénzt, a láthatatlan tintát viszont később a tengerbe dobta, és ezzel úgy döntött, hogy ő le is zárta az ügyet, és mint ahogy egyébként ő később erről nyilatkozott, tehát ez egy fontos találkozó volt a későbbiekben, hiszen felkérték Kimnek, és rengeteg pénzt kapott a találkozón, tehát hogy ez a későbbiekben ez egy nagyon erős gyanú alap volt. Viszont később Matahari erre a találkozóra úgy hivatkozott, hogy ő ezt úgy tekintette, hogy mivel Németország hát kvázi elvette a vagyonát, amivel ugye utazott volna, ő ezt ilyen kártérítésnek fogta föl, hogy akkor most kapott helyette 20 000 frankot. Tehát, hogy ő ilyen, úgy érezte, hogy ez ilyen 50-50, akkor most kvittek vagyunk, és ő ezért a 20 000 frankért cserébe nem is szándékozott soha, legalábbis állítása szerint, német titkos ügynökként dolgozni.
Itt két dolgot hangsúlyoznék ki. Az egyik az, hogy ezt Matahari állításából tudjuk, hogy elvileg nem csinált semmit, tehát más forrásból ezt nem lehet megerősíteni. Tehát ezt ő állította, hogy ő esküszik arra, hogy amúgy semmit nem csinált a németeknek. Másrészt ott van az, hogy Matahari tényleg annyira megszokta már, hogy férfiaktól pénzt fogad el, hogy ő nem is gondolt bele, hogy abból később probléma lehet, hogy ő Franciaországban él, és az ellenséges németektől, egy ügynöktől elfogad egy iszonyatosan nagy summát.
Egyébként abban a könyvben, amit én olvastam, mint forrás, abban többször hangsúlyozták, hogy Matahari egyébként nagyon nem volt képben a háborúval, meg itt a különböző országok viszonyaival ugye egymáshoz. Tehát, hogy őt nem nagyon érdekelt ez az egész háború, ő a saját megszokott életét akarta élni, ő megszokta ugye a luxust, azt, hogy minden figyelem rá irányul, hogy ő a férfiak csodáltát élvezi, és tulajdonképpen ő ezt így folytatni akarta, tehát mondhatjuk, hogy kicsit önző volt, hát ezt nem tudom, hogy ezt én most
hát
így mondhatjuk
el. Hát inkább ilyen álomvilágban
él. Hát igen, abszolút el volt rugaszkodva a valóságtól, tehát, hogy ő szerintem itt ekkor már tényleg egy szürreálisan fényűző életet élt már, és nem igazán foglalkozott nagyon mással, tehát az, hogy közben háború van, hogy emberek egyébként ugye nyilván itt már, hát itt még talán nem, de később ugye elkezdtek éhezni, ugye családok mentek tönkre, ő ebből talán nem is érzékelt semmit. Ugyanebben az időben, tehát 1915-16 terén felfigyelt Mataharira az angol titkos ügynökség is, mivel hogy gyanúsnak találták azt, hogy egy híres nő több csomaggal, több tucat bőröndel egyedül kíséret nélkül utazik az országok között háborús időben. Akkoriban ez az utazás nem volt egyszerű, az ugye repülővel nem tudtak még utazni az emberek, úgyhogy vonattal vagy hajóval közlekedtek. A Matahari leggyakrabban Hollandiában, illetve Franciaországban tartózkodott, azonban a két ország között ott volt ugye Belgium, ahol dúlt a háború, és jó részt a német csapatok felhatósága alá tartozott. Ezek miatt Hollandia és Franciaország között csak kitérővel lehetett közlekedni, ami jellemzően Anglián keresztül vezetett ez a kitérő út. A háború évei alatt Matahari jellemzően Spanyolország érintésével utazott Angliába, és onnan tovább Hollandiába, tehát ebből következik, hogy Angliában többször is megfordult így átutazóban, ami egy idő után gyanússá vált az angoloknak.
A később feltárt MI5 dossziék, tehát az angol titkos szolgálathoz tartozó feljegyzések szerint Mataharit azért is pécézték ki, mivel egy meg nem nevezett amszterdami férfi felnyomta Mataharit a hatóságoknál, azzal a gyanúval, hogy szerinte a nő egy lehetséges kém. Azt, hogy a férfi ki lehetett, csak sejteni lehet, viszont több mint valószínű, hogy egy Hödermarker nevű férfiról van szó, aki azért akarta bemártani Mataharit, mivel a nő visszautasította a férfi szerelmi közeledését. Amikor az angolok hírét vették, hogy Matahari egy lehetséges kém, tehát ezt a az üzenetet kapták valakitől, akkor értesítették a francia hatóságokat is arról, hogy nekik gyanús ez a nő. Így amikor Matahari Franciaországba utazott 1916 nyarán, akkor a határon feltartóztatták, és csak egy befolyásos politikus ismerősének köszönhette Matahari, hogy átengedték végül a határon, de ezt követően két francia ügynököt állítottak rá, akik szinte mindenhova követték a nőt. Habár ezeket a történéseket figyelmeztetésnek vehette volna Matahari, hogy esetleg inkább húzódjon a háttérbe és ne utazgasson annyit, és ne keltsen feltűnést, a táncos nő úgy tűnt nem veszi észre ezeket a jeleket, amik akár egy közelgő veszélyre is figyelmeztethették volna.
A két férfinak, akinek ugye ezt a megbízást adták, hogy kövessék Mataharit, nem volt könnyű dolga, ugyanis ez a táncos nő boltról boltra járt, találkozott a barátaival, éttermekben evett, mindezt úgy, hogy gyakran kocsit váltott, tehát taxival közlekedett a helyszínek között. Ez a két férfi csupán 3 napig tudta titokban tartani, hogy követik Mataharit, utána pedig feltűnt a nőnek, hogy őt követik, és amikor erre rádöbbent, akkor szólt a hotelben, akkor jelezte a hotel személyzetének, hogy két férfi zaklatja őt, és a hotel utána is nézett annak, hogy ki lehet ez a két ember, aki Mataharit követi, és kiderült, hogy ez a két férfi a titkosszolgálatnak dolgozik, és innentől kezdve a hotel úgy döntött, hogy ők már nem is akarnak ebből beleszólni ebbe a dologba. A Matahari pedig továbbra is ugye észrevette, hogy követik, gyakran váltott emiatt taxit, és igyekezett lerázni a két férfit, akik hát nem egyszer valóban szem elől veszítették a nőt, ráadásul a hatósági fizetésük mellett nem kaptak külön pénzt arra, hogy ennyit utazgassanak taxival, úgyhogy sok esetben nem is tudták már követni a nőt, tehát nem volt annyi pénzük, mint Mataharinak. Később ezeket az eseményeket, hogy Matahari szándékosan lerázta a követőit, a hatóságok úgy értelmezték, hogy Mataharinak az volt a célja, hogy lerázza a követőket, hogy titkos tevékenységeket tudjon folytatni. Tehát, hogy ez még inkább gyanúsá tette. És hát, hogyha azt veszük, akkor tényleg gyanús, hogy valaki, aki kiszúrta, hogy követik, direkt szándékosan lerázza a követőit, ugyanakkor tényleg bemehetett volna a rendőrség részt oldott volna, tehát...
Hát valószínűleg akkor sem történt volna valami. Mondjuk én, lehet, hogy ez nagyon banális, de én gondolkoztam azon, hogyha engem követnének, akkor mit csinálnék, és alig, ha nem, lehet, hogy én is szólnék a rendőrségnek nyilvánvalóan, de úgyhogy a rendőrség azt mondaná, hogy jó, oké, ne foglalkozz vele, és én azt látnám, hogy eltelt 2 hét, én már rég szóltam a rendőrségnek, és ez a 2 ember még mindig követ, akkor én is biztos azon lennék, hogy lerázzam őket. Tehát ebben szerintem semmi meglepő nincs, hogy Matahari le akar rázni 2 random embert, aki követi, és aztán később pedig azt mondják, azt vetik a szemére Mataharinak, hogy miért rázza le ezeket az emberek, akik követik. Tehát ez egy kicsit ellentmondásos. Na mindegy. 1916 nyarán Matahari szerelmes lett, méghozzá egy nála jóval fiatalabb orosz tisztbe. Kettőjük között a korkülönbség közel 20 év volt, tehát a férfi 20 évvel fiatalabb volt nála, viszont a szerelem kölcsönös volt ebben az esetben. Persze jogosan merül fel a kérdés, hogy vajon mit keresett egy orosz katona Franciaországban ebben az időben. Kevésbé ismert, hogy az első világháború során körülbelül 50 ezer orosz katonát vezényeltek a nyugati frontra, többek között Vladimir Maszlovot is, Matahari szerelmét. A férfival teljesen más volt a felállás, mint amit megszokhattunk a táncos nő esetében. Matahari adott pénzt a férfinak, hogy az ki tudja fizetni a tartozásait, valamint némi költőpénzt, hogy jobb módon élhessen. Párizsi találkozások után nem sokkal Maszlovot visszavezényelték a frontra, ahol súlyos sérülés szenvedett egy német gáztámadás során, ami miatt egy Vitel nevű helység katonai kórházába kötött ki, nem messzire a fronttól. Matahari, amikor megtudta, mi történt szerelmével, rögtön Vitelbe akart utazni, azonban mivel az a háborús zónába feküdt, így külön engedély nélkül erre nem volt lehetősége. Ekkor kereste fel a francia hatóságokat azzal az ürüggyel, hogy a Vitelben található gyógyfürdőbe szeretne utazni. Kapcsolatai egy George Ladeau nevű férfihoz irányították, aki a francia titkos rendőrségnél dolgozott, és talán tudott segíteni Mataharinak abban, hogy eljuthasson ebbe a városba, ami a front közelében feküdt.
Erről az emberről, Ladóról később kiderült, hogy ő valószínűleg egy kettős ügynök, egy francia-német kettős ügynök, viszont ugye ezt akkor még senki sem tudta róla. És valószínűleg ő mielőtt még találkozott volna Mataharival, már korábban meg volt arról győződve, hogy a nő még a hasznára válhat. 1916. augusztusában találkoztak Matahari és Ladó, és ekkor a történetünk szempontjából egy igen fontos beszélgetés zajlott le köztük. Erről később eltérően nyilatkoztak, hogy mi történt ezen a találkozón. Ladó szerint Matahari a beszélgetés során bevallotta, hogy ő egy kém. Ami hát igazából nem nagyon nem valószínű, hogyha figyelembe vesszük, hogy Matahari azzal a célra ment Ladóhoz, hogy vitelbe szeretne utazni, és egy beutazási engedélyt kérjen. Ugyanakkor, hogyha kém is lett volna, akkor sem valószínű, hogy ezt pont az ellenséges ország kémhálózatának egyik vezetőinek mondja el. Matahari pedig úgy emlékezett vissza, hogy ő az utazási engedélyért cserébe felajánlotta a szolgálatait a francia titkos ügynökségnek, de kikötötte, hogy ő biztos, hogy nem fog ezért olcsón dolgozni. Hát igen, itt is ugye a pénz az nagy szempont volt Matahari számára. Végül Ladó megadta az utazási engedélyt Mataharinak, aki el tudott utazni vitelbe, meglátogatni a szerelmét Vladimirt, akivel 3 napot tudtak együtt tölteni a front közelében. A találkozó után Matahari még 2 hetet töltött vitelben, egy városi fürdőben, azután pedig visszatért Ladóhoz, hogy megbeszéljék, hogy milyen kémtevékenységet folytasson Matahari. Mataharinak az volt a célja a Ladóval történő találkozásával, hogy minél több pénzt szerezzen, hogy elég pénze legyen ahhoz, hogy Vladimirrel házasságot tudjon kötni, és ne legyenek anyagi problémáik, ugyanis hát valószínűleg egyébként ő volt a nő életében az első komoly, vagy az első olyan szerelem, hogy tényleg valakiben őszintén szívből beleszeretett. Ladó 2 lehetőséget vázolt fel Mataharinak. Vagy Németországba utazik, és ott elcsábítja Vilmos koronaherceget, vagy pedig a megszállt Belgiumba utazik, ahol el kell csábítania egy magasrangú német tisztet, akitől hasznos információkat kell megszereznie. Matahari úgy döntött, hogy Belgiumba utazik, valószínűleg amiatt, mert ugye a német konzultól, Krümertől már kapott 20 000 frankot azért, hogy kémkedjen, viszont ezért a pénzért cserébe semmit sem csinált, csak zsebetette, tehát itt valószínűleg érezte, hogy Németországban bajba kerülhet, úgyhogy úgy döntött, hogy Belgiumba utazik. Matahari a szolgálataért 1 000 000 frankot kért. Ladó ezt az összeget nem adta neki oda előre, hanem abban állapodtak meg, hogy hogyha ő elutazik, a nő és valóban olyan információkat tud szerezni, ami hasznukra válik, akkor hajlandóak megfizetni neki ezt az árat.
A megállapodást követően Matahari elkezdte szervezni a külföldi útját Belgiumba. Azonban nem volt elég pénze, ezért írt Ladónak, hogy mindenképpen küldjön előleget, hiszen a ruhatárát pénz nélkül nem tudja felkészíteni az útra, hiszen gondolom olyan ruhákat akart magával vinni, amikkel minél könnyebben el tud csábítani egy magasrangú és befolyásos katonát. Ezeket a leveleket, amiket Matahari Ladónak küldött, érdekes módon nem titkosítva küldte, tehát a hotelen keresztül küldte a leveleket az összekötőjének, ami egészen nevetségesen hangzik, tehát megbízták Mataharit azzal, hogy kémkedjen, ő pedig a kémkedéséről teljesen nyíltan ír a leveleiben Ladónak, amiket felad egy olyan postára, ahol bárki bármilyen levelet kinyithat. Tehát ez azért nem egy okos húzásnak tűnik. Ahhoz, hogy végrehajtsa a küldetést, ugye Belgiumba kellett utazni a Franciaországból, amit Spanyolországon keresztül tett meg, onnan Angliába utazott, viszont Angliában megállították a hatóságok, mivel összekeverték egy német kémnővel, bizonyos Clara Benedix-szel, és Mataharit napokig fogva tartották. Sok hasonlóság nem volt a két nő között, csupán annyi, hogy mindkét nőnek a bal szeme egy kicsit zártabb volt, mint a másik, ami tényleg ritka egybeesésnek tűnhet, de a fényképek alapján világosan látszik, hogy a két nő teljesen másképp nézett ki. Tehát nem tudom, hogy milyenek voltak ezek az angol határőrök vagy ügynökök, de nem látták, hogy a két nő teljesen másképp néz ki, és ott tartották Matarit a határon, és nem engedték el. Matari nem értette, miért tartják őt fogva, ezért őszintén beszélt az angol titkos szolgálattal, és azt mondta nekik, hogy ő egy kém, akit Ladó bízott meg a kémkedéssel. És itt egy fontos mozzanathoz érkeztünk történetünkben, ugyanis az angolok táviratoztak Ladónak, amiben azt kérdezték meg a franciától, hogy valóban igaz-e, amit Matari állít magáról, azaz, hogy a franciáknak kémkedik.
Ladó pedig meglepő választ adott, annak ellenére, hogy pár héttel korábban ugye ő maga bízta meg Matarit a kémkedéssel, az angolok előtt ezt letagadta. Azt írta nekik, hogy már régóta gyanakszik Mataharira, hogy a nő egy német kém, de sajnos erre nincsen bizonyítéka, viszont hogy az angolok bármilyen bizonyítékkal tudnak neki szolgálni, akkor azt küldjék meg. És ugye, ahogy már korábban említettük, az angoloknak már korábban feltűnt Matahari. Egyébként azt még nem mondtuk el, hogy Matahari sok nyelven beszélt, tehát ugye beszélt hollandul, beszélt angolul, beszélt franciául és németül is, és nagyon jól beszélt ezeken a nyelveken. Ugye egyedül utazgatott, gazdag volt, és nagyon sok befolyásos kapcsolata volt, tehát ez akkoriban szinte talán ő volt az egyetlen ilyen nő Európában. Úgyhogy tényleg felfigyeltek rá sokan. Na de térjünk vissza arra, hogy Ladó tulajdonképpen letagadta Mataharit. Erre két magyarázat is lehetséges. Egyrészt valóban kettős ügynök lehetett, aki próbálta Mataharira terelni a gyanút. A másik lehetőség pedig az, hogy egyszerűen valóban megvolt arról győződve, hogy Matahari német kém, és abban reménykedett, hogy előbb-utóbb valóban rá tud valamit bizonyítani. Mivel ugye az angolok ezt a választ kapták Ladótól, nem engedték tovább Mataharit, hanem visszaküldték a semleges Spanyolországba. Ezek alapján Matahari nem tudta teljesíteni a küldetését, amivel ugye Ladó megbízta, ezért Matahari leveleket küldött Ladónak, amiben újabb utasítást kért a férfitől, viszont Ladó nem reagált a leveleire. Ekkor Matahari úgy döntött, hogy akkor ő majd a saját kezébe veszi a dolgot, és bármilyen módon, de megpróbálja beteljesíteni a küldetését, ugye ez ugye kémkedjen a Franciaországnak. Spanyolországban felkeresett egy ott tartózkodó német katonát, akiről köztudomású volt, hogy ő egy német ügynök. Elcsábította, és megpróbált tőle információt kiszedni, viszont hát falakba ütközött, ugyanis nem túl sok mindent mondott el neki ez a német ügynök. Viszont amit elmondott neki, így elcsepegtetett pár információt, ezeket mindent szorgalmasan lejegyezte és elküldte Ladónak, hát hogyha hasznos lehet a franciáknak. Viszont Ladó ezekre a levelekre sem válaszolt.
Itt fontos kihangsúlyozni, hogy Matahari végig azt tartotta szem előtt, hogy ő, hogyha kémkedik a franciáknak, abból kap annyi pénzt, tehát 1 millió frank, az iszonyatosan sok pénzt, tehát ő abban reménykedett, hogy kap annyi pénzt, amivel egyszerűen úgymond idézőjelben egy kicsit nyugdíjba tud vonulni, és szerelmével az orosz tiszttel tudja élni közös életét. Ezek miatt Matahari mindenképpen azon volt, hogy minél több információt megtudjon a németektől, és hogy Ladó ezeket megkapja és elfogadja. Ezért nem értette, hogy Ladó miért nem válaszol neki, amikor ő fontos információkat közöl, amiket megtudott, de Ladó ennek ellenére nem reagált Matahari leveleire. Ekkor találkozott a madridi francia követség attaséjával egy Denvigny nevű emberrel, aki szintén fontos szereplő lett Matahari történetében. Meglepő és naív módon Matahari elmondta a férfinak, hogy előző nap találkozott a német tiszttel, aki több fontos információkat tudott meg. Denvignynek, ennek a francia attasénak felkeltette Matahari figyelmét, és minden részletre kíváncsi volt azzal kapcsolatban, hogy mit beszélt Matahari és ez a német tiszt egymás között. A nő azt is elmondta Denvignynek, hogy Ladó a megbízója, de Ladó nem reagál semmilyen levelezésére, mire Denvigny azt mondta a nőnek, hogy küldj az üzeneteket rajta keresztül, úgy hát a biztosabb úton jut el majd az információ Ladóhoz.
Tehát itt is látszik, hogy nagyon óvatlan volt, hiszen igazából nem ismerte ezt a férfit, tehát ez a férfi is akár lehetett volna kettős ügynök, vagy kém, vagy bármi, tehát Nagyon naív volt Mata Hari, ezt kell mondjuk, hogy ő nem nagyon látta át ennek az egésznek a súlyát, hogy ez a kémkedés, ez egy igencsak komoly dolog. Tehát elég nyílt kártyákkal játszott, és nagyon, nagyon óvatlanul is.
Mata Harit legtöbbször úgy emlegetik, mint aki soha semmilyen hasznos kémtevékenységet nem folytatott, de az igazság az, hogy több hasznos információt is megtudott Kalétól, a német katonától. Lényegében 5 információt szerzett meg Mata Hari a némettől. Ezek az alábbiak voltak. A németek feltölték a francia rádiókódokat, azaz meg tudták fejteni az üzenetváltásokat. Ezen kívül a németeknek tudomásuk volt arról, hogy egy francia kémet azokban a napokban dobnak le repülőről a német vonalak mögé. Mata Hari megtudta azt is, hogy hogyan csempésznek titkos tintákat a körmük alatt a németek, valamint azt is megtudta, hogy ki a barcelonai német hírszerzés vezetője. Végül pedig, nem utolsó sorban, azt, hogy a németek egy tengeralattjáró segítségével muníciót és német tiszteket szállítottak partra Marokkó partjainál. Tehát 5 dolgot megtudott ettől a német tiszttől.
És ezeket továbbította is Ladónak. 12 oldalas levelet írt, amiben összefoglalta ezeket az információkat, majd elküldte a levelet Denvignynek, a francia attasénak, akiről később kiderült, hogy ő csak a saját malmára akarta hatni a vizet, ugyanis ezeket az információkat magával vitte Párizsba, majd úgy állította be, mintha ezeket ő tudta volna meg a németektől, és ez az ő érdem lenne, hogy ezek napvilágra kerültek, ezek az információk. Ekközben Kali, a német tiszt, üzenetet küldött Berlinbe egy olyan kódolással, amiről igazából tudták, hogy a franciák már feltörték, és tehát a németek maguk tudták, hogy a franciák fel tudják törni ezt a kódot, és arra használták, hogy dezinformációkat osztanak meg, hiszen úgy tűnt, mintha kódolt üzeneteket váltanának, gyakorlatilag olyan üzeneteket továbbítottak, amikről szerették volna, hogy a franciák megtudják. Tehát Kali ezt a feltört kódot használta, hogy eljutassa Berlinbe azt az üzenetet, hogy az úgynevezett H21-es kém hasznos információkat adott el neki, és rendkívül hasznos munkát végez a németeknek. Itt ez a H21-es kém, ez feltehetően Mata Harira utalt, tehát nem mondta ki a nevét, viszont valószínűleg ez egy ilyen gyanúba sodrás akart lenni a franciák előtt, hogy a franciák hát elveszítsék a bizalmukat Mata Hariban. Hát ugye korábban sem bíztak meg benne, de ezt talán Kali nem tudhatta. Tehát itt igazából az volt a célja, hogy elbizonytalanítsa a franciákat. Viszont ez a levél egyértelműen arról tanúskodik, hogy Kali maga tisztában volt azzal, hogy Mata Hari szándéka, hát maga a kémkedés volt, és le akart őt buktatni, hogy később már ne legyen gondjuk a nővel. Másik elmélet szerint ezt a könnyen megfejthető üzenetet nem Kali küldte Berlinbe, hanem Ladó emberei, akik szándékosan akarták gyanúba keverni Mata Harit, hogy ő elterelje a figyelmet róluk, a kettős ügynökökről. 1916. januárjában, mindezek után Mata Hari Párizsba utazott, ahol pár nappal később letartóztatták a hotelben, ahol megszállt. Ő maga nem értette, hogy mi történik, nem értette, hogy miért nem reagál Ladó az üzenetekre, és hogy miért tartóztatják le.
Itt lehet, hogy most egy kicsit kusza volt nektek a történet vezetése.
Igazából nekünk is az, tehát számunkra is nagyon nehéz követni, most pontosan hova utazott. Kivel mit csinált?
Igen, de hogyha ő megpróbálom 2 mondatban összefoglalni, hogy mégis mik játszottak arra, hogy Mata Harit elfogják. Egyrészt ott volt Ladó, aki megbízta azzal, hogy kémkedjen, viszont semmilyen levelezésére nem válaszolt Mata Harinak. Ott volt Denvigné, a Spanyolországban lévő francia attasé, aki megtudta azokat az információkat, amiket Mata Hari kiszedett a német tisztből, majd azokat elvitte Párizsbe, és úgy adta elő, mintha azt ő maga tudta volna meg, tehát a saját malmára hajtotta a vizet. És ott volt Kali, a német tiszt, aki egy olyan üzenetet küldött Berlinbe, egy bizonyos H21-es kémről, ami arról tanúskodott, hogy van egy kém, akivel ő találkozott, és aki nagyon hasznos a németek számára. Tehát összességében három ilyen lényeges rész van, ami Mata Hari ellen játszott, és végül ennek az lett a vége, hogy a hotelben elfogták.
Mata Hari tehát börtönbe került, kénkedés vágyával, ráadásul egy igen rossz hírű börtönbe, ahol borzasztó körülmények uralkodtak, főleg számára, aki éveken keresztül hihetetlen luxusban élt, hirtelen ott találta magát egy koszos börtönben, ahol patkányok szaladgáltak, szűk volt a cella, nem engedték őt kimenni, sétálni, vagy ilyesmi, nem tudott fürödni, a ruhája se tudta, tehát nem tudott ruhát váltani, tehát hogy számára a körülmények is borzasztóak voltak, ráadásul nyilván ugye kétségbejtő volt az, hogy most őt miért zárják börtönbe. Ugyanakkor Mata Hari nagyon sokáig meg volt győződve, hogy ez egy tévedés, hiszen ő nem csinált semmi rosszat, és őt úgyis el fogják engedni, tehát hogy ő mindvégig abban a hitben élt, hogy ez egy óriási tévedés, és hogy nem lesz semmi baj, mert rá fognak döbbenni, hogy hibát vétettek a hatóságok.
A börtönben közel fél évet töltött, és 17-szer hallgatták ki. A kihallgatás vezetője mindvégig meg volt győződve Mata Hari bűnösségéről, és ezzel kapcsolatban eltántoríthatatlan volt. Az ő szemében Mata Hari egy végtelenül bűnös, könnyűvérű nő volt, aki csak játszott a férfiakkal, és kihasznált mindenkit. Ladó mindenben a saját álláspontját képviselte, és nem tudjuk, hogy vajon mennyire ferdítette el a valóságot, minden esetre egyértelmű, hogy neki hittek a nővel szemben. Mata Harinak nagy ismerettségi köre volt, befolyásos emberekkel, de amikor kémkedéssel vádolták meg, mindenki elpártolt mellőle. Senki nem akart pozitívan tanúskodni egy olyan nő mellett, akit kémkedéssel hoztak összefüggésbe, főleg egy olyan évben, amikor Franciaország borzasztó veszteségeket szenvedett el a fronton.
Mata Harit azzal vádolták, hogy kémkedésével 50 ezer francia katona halálát okozta. Ez igazából utólag teljesen egyértelművé vált, hogy egy bűnbakot kerestek, akire ezt ráfoghatják, hiszen hatalmas veszteségek érték Franciaországot ebben az évben, és a francia vezetés teljesen kudarcot vallott, mint a katonai vezetés. Ugye Mata Hari végig ártatlannak vallotta magát, és nem nagyon értette, hogy mi történik. Annyira meg volt győződve a saját ártatlanságáról, hogy nem kért ügyvédet, és ő maga akarta magát védeni a bíróságon. Később úgy alakult, hogy egy volt szeretője védte őt a perben, amikor már hát számára is egyértelművé vált, hogy ez egy tényleg egy súlyos ügy. Viszont ez a férfi, aki őt védte, nem volt jártas katonai perekben és a katonai jogban, csak a polgári jogban, és azért a katonai jog ettől eléggé különbözött, és épp ezért nem igazán tudta megfelelően képviselni Mata Harit. Mata Hari bebörtönzéséről nem értesítették a holland hatóságokat, annak ellenére, hogy ugye Mata Hari a semleges Hollandia állampolgára volt, és semmilyen bizonyíték nem állt rendelkezésükre a fogvatartóinak ahhoz, hogy őrizetben tartsák. Sőt, Mata Hari, amikor ugye írt a holland konzulnak, ezt a levelet sem kézbesítették neki. Tehát itt maguk a franciák sértettek jogot, hiszen nem értesítették a semleges országot arról, hogy egy állampolgárukat fogva tartják, és hogy mivel vádolják. Itt kellett volna, hogy szóljanak. Ami nagyon fájdalmas volt Mata Harinak, az, hogy Vladimirt is elérték, és Vladimir írásban tagadta meg a szerelmüket. Azt írta, hogy igazából ő meg akarta szakítani a kapcsolatot Mata Harival, és kérte, hogy ne kelljen tanúskodni az ügyben. És annyira kegyetlenek voltak itt a kihallgatói, hogy személyesen megmutatták ezt a levelet Mata Harinak, tehát elolvashatta azt, hogy nagyjából az egyetlen férfi, akiben igazán szerelmes volt, megtagadja őt.
1917. július 22-én tartották a tárgyalást, a nyilvánosságot kizárva, annak ellenére, hogy nagy volt az érdeklődés a perrel kapcsolatban. A vádak, amiket fel tudtak hozni Mata Hari ellen, azok a következők voltak. Külföldről pénzt fogadott el, ami nevetséges vád egy olyan ember ellen, aki nem is francia állampolgár, tehát hogyha akár az édesapja küldött volna neki pénzt, akkor ez alapján is bűnös lehetett volna. A másik vád az elkapott német rádióüzenettel volt kapcsolatos, amiben ugyebár megneveztek egy bizonyos H21-es kémet, viszont arra, hogy ez a bizonyos kém Mataharit takarná, arra semmilyen bizonyíték nem volt, sőt, arra sem volt bizonyíték, hogy ezek a táviratok valóban léteztek-e, mivel az eredeti verziók sosem kerültek elő, csak a francia fordításuk maradt meg. Ráadásul ezek a francia fordítások is csak Ladon keresztül kerültek elő, azaz ezeknek a hitelessége megkérdőjelezhető. Ezen kívül kimondottan gyanúsnak vélték, hogy háborús időben egyedülálló nőként a fronthoz közeli vitelbe kért utazási engedélyt, amiről ugye jól tudjuk, hogy azért szeretett volna ott utazni, hogy találkozzon szerelmével. Továbbá azt is felhozták Matahari ellen, mint vád, hogy Kalével, a Spanyolországban tartózkodó német ügynökkel felvette a kapcsolatot, habár a férfitól szerzett információkat elküldte Ladónak.
Egyébként az egész tárgyalás ilyen volt, hogy mint egy koncepciós per, tehát hogy nem tudtak igazán felmutatni egyetlen bizonyítékot sem, viszont rengeteg vádban, tehát az összes vádban bűnösnek találták Mataharit. És egyébként ugye őt a börtönből szállították át ugye itt a tárgyalóterembe, és szándékosan egy olyan ruhába öltöztették, tehát azokat a ruháit adták neki oda, amik ilyen mélyen dekoltált volt, például a felsője, és egy ilyen, hát szintén katona kalapszerű fejfedő, tehát ilyen katonasipkoszerű kalapot adtak neki ugye a gyűjteményéből. Ezzel is azt sugallva, mint hogyha ilyen gúnytőzne a katonaságból. Tehát hogy nagyon akarták azt, hogy a közvéleményt is ellene fordítsák. Uh-huh. Talán a legsúlyosabb vádpont pedig az volt, ami igazából feltette az íra pontot, hogy Matahari bevallotta, hogy Krömertől kapott 20 000 frankot, ugye azért, hogy ő kémkedjen Németországnak, és ez igazából egy ilyen mindent eltöntő bizonyítékként szolgált az ítélethez, hiszen tulajdonképpen a franciák úgy vették, hogy ő bevallotta, hogy őt felbérelték a németek, hogy kémkedjen Németországnak. Ugye Matahari hiába mondta, hogy ő igazából ezt a pénzt csak felvette, és nem kémkedett, nem nagyon tartották valószínűleg, hogy ez lehetséges. Ugye igazából ő szegényezze pont azt akarta bebizonyítani, hogy hát ő nem kém, ő tényleg mindent, amit tud, ő elmond, meg mindent kitálal, viszont ezt ilyen beismerésként vették a franciák, és a tárgyalásnak az lett a vége, hogy Matahari-t halálra ítélték, Guyot általi halálra. Maga a tárgyalás júliusban volt, és onnantól kezdve igazából Matahari nem tudta pontosan azt, mert nem közölték vele, hogy mikor fogják őt kivégezni. Egy ilyen teljes bizonytalanságban élt a börtönben. És hatalmas kétségbeesésben is nyilván, hiszen egyszerűen nem akart elhinni, hogy őt tényleg ki fogják végezni. Tehát amikor megtudta, hogy mi az ítélet, akkor csak magára is utott, hogy ez lehetetlen. Egyszerűen nem fogta fel, hogy ez valóban megtörténhet vele, hogy ez tényleg lehetséges, hogy őt kivégzik, hiszen ő igazából még egészen eddig is, tehát azt vallotta, hogy ő nem egy kém, ő nem akart kémkedni. Tehát, hogy igazából visszavezették a börtönbe, és nem mondták neki, hogy most mi fog rá várni, hogy most egy napot fog még élni, vagy egy hetet, vagy egy hónapot, vagy egy évet, semmit nem tudott. Szinte az őrület határán volt a későbbi tanúvallomások alapján, ugye ezt mondhatjuk, és ilyen rengeteg levelet írt. Tehát, hogy az jellemző, hogy igazából a börtönben töltött idejét leveleket írt a francia hatóságoknak, mindent próbált összeszedni, mindent, amit csak tudott, könyörgött, hogy hallgassák meg újra, próbálta ugye alátámasztani azt a saját nézőpontját, hogy miért tett, és megmagyarázni azt, hogy milyen szándéka volt azzal, hogy mondjuk elfogadta a pénzt, de egyszerűen így nem is válaszoltak neki, tehát hogy így teljes bizonytalanságban tartották. Két apáca volt egyébként azok, akiket így kirendeltek mellé, vagy ők ott teljesítettek ilyen szolgálatot, és ők voltak igazából a társasága. Aztán meghozták az ítéletet, mely szerint október 15-én fogják őt kivégezni. Matahari a kivégzése előtt a börtönben két levelet írt, melyet átadott az ügyvédjének, és megígértette vele, hogy kézbesíteni fogja ezeket a leveleket. Az egyiket Vladimirnek írt, a másikat pedig a lányának. De sajnos ezeket a leveleket sosem kapták meg a címzettek. Az élete utolsó estéjén az árkában az apácákkal volt. Megkérték, hogy táncoljon még nekik egyszer, és Matahari táncolt nekik, tehát, hogy ő az élete utolsó estéjén előadott még egy táncot, és miközben táncolt, a börtönorvosa belecsempészett az italába egy nagy adag altatószert, valószínűleg egyébként nem rossz szándékból, hanem amiatt, hogy tudjon aludni, hiszen hát nem tudom, sejtető, hogy nyilván, hogy az ember tudja, másnap kivégzik, akkor valószínűleg nem biztos, hogy túl sokat alszik, de minden esetre Matahari megitta ugye az italát, és mély álomba zuhant. Másnap hajnalban keltették fel, hogy a vesztőhelyre vigyék, október 15-én. Akik ott voltak vele, később úgy emlékeznek vissza, hogy aznap már teljesen nyugodt volt, és igazából beletörődött ebbe az ítéletbe, és igyekezett a tőle tehető leginkább méltósággal fogadni, hogy mi jön. Tehát például az apácák körülötte, akik ugye már nagyon megkedvelték őt egyébként, ők ott sírtak, és nagyon sajnálták, hogy ez van, és még Matahari maga vigasztalta meg őket, hogy hát ne sírjanak.
Kivégzésével kapcsolatban több legenda is él, melyek közül szinte biztosra vehető, hogy igaz az a történet, miszerint utolsó kívánsága az volt, hogy szemét ne kössék be a kivégzéskor. Egyéb legendák is léteznek azzal kapcsolatban, hogy kivégzéskor egy szörmekabátot viselt, amit a tűzparancs kiadásakor szétlibbentett, felfedve mesztelen testét, minek a hatására a katonák céltévesztettek. Egy másik valóságtól elrugaszkodott história szerint szerelme lovon mentette ki a vesztőhelyről az utolsó pillanatokban, de olyan legenda is létezik, hogy a kivégzése pillanatában csókot hintett a rácélzó katonáknak.
A szétibbenő szőrmekabát és a lovon kimenekítés, azok valóban csak legendák. Azt viszont később is úgy emlékeztek vissza az emberek, akik ott voltak, és tanúi voltak ennek a kivégzésnek, hogy Matahari méltósággal fogadta a halált. Valóban kérte, hogy ne kössék be a szemét, azt mondta, hogy erre semmi szükség nincsen, illetve ekkor ugye szokás volt az, hogy akit így halálra ítélnek, tulajdonképpen megkötözik, de ezt is megtagadta. Tehát ugye elfogadta, hogy ő most meg fog halni, és bátran szembeszállt a kivégzőivel. Később egyébként egy ott lévő katona azt nyilatkozta, vagy azt mondta Matahariról, hogy ő egy nő, aki tudja, hogy kell meghalni. Tehát, hogy ő még egyszer utoljára azt akarta képviselni valószínűleg, aki volt egy büszke nő, és nem pedig kétségbe esetten zokogva fogadta a halált. Tehát bátran szembenézett azokkal a férfiakkal, akik szembeálltak vele. 12 tagú volt a kivégző osztag, és amikor ugye elhangzott a vezényszó, akkor lőttek. És a 12 fegyverből 3 golyó találta el Matahari testét, aki összeesett, és ekkor mellé lépett egy tiszt, és megadta úgymond a végső lövést, és fejbe lőtte Mataharit.
Az interneten kering egy fotó a kivégzésről, de ez valójában egy korabeli filmből vett jelenet, tehát nem áll a rendelkezésre semmilyen fotó Matahari kivégzéséről.
Amikor Rudolf megtudta, hogy Mataharit kivégezték, akkor ő azt mondta, hogy bármit is tett korábban Matahari, ezt ő nem érdemelte. És próbált egyébként utána járni annak, hogy örökölte valamit a lányuk, Non, Mataharitól, hiszen tudta, hogy hatalmas vagyonokat szedett össze Matahari. Ugyanakkor sajnálatos módon semmit nem hagyott a lányára, tehát semmilyen vagyont, egyáltalán semmilyen értéket. Hát leginkább csak hatalmas tartozásokat, és sajnos a szifiliszt. Hát a lányuk egyébként tanítónőnek tanult, ugye nem tartotta egyáltalán a kapcsolatot az anyukájával. A 20-as években Indiába ment volna a tanítónőnek, azonban egy nappal az utazás előtt meghalt, és mint később kiderült, szifiliszben halt meg. Nagyon-nagyon fiatal, 21 éves volt.
Matahari holttestét senki nem kérte ki, alig hanem attól rettegve, hogy esetleg az illetőt is kémkedéssel fogják összefüggésbe hozni, így a holttestét a Párizsi Anatómiai Múzeum kapta meg, ahol a fejét eltávolították a testtől, és bebalzsamozták. A testét anatómiai tanórákon használták fel. Ez a Párizsi Anatómiai Múzeum egyébként több mint 5000 bűnöző fejét raktározta el az évek alatt, viszont érdekes módon a 2000-es évek elején kiderült, hogy Matahari feje eltűnt, nincs a raktárban, és alig ha nem egy 1954-es költözködés során tűnhetett el. Matahari fejéhez hasonlóan a testét sem találták meg, tehát mind a mai napig rejtély, hogy hol van Matahari holtteste és feje. A Matahari tövező legendák már 20-as években életre keltek, 1931-ben Greta Garbo főszereplésével egy híres filmet készítettek a táncosnőről, de azóta is számtalan alkalommal filmvászonra vitték a karaktert. A Mataharihoz tartozó peranyagot 1917-ben 100 évre titkosították, ami ugye 2017-ben járt le. Ennek a titkosításnak a fő oka két dolog lehetett. Egyrésztről félhettek attól, hogy később kiderül, hogy Matarit jogtalanul végezték ki, és nem volt elég rendelkezésre álló bizonyíték ahhoz, hogy kivégezzék a táncosnőt. Másrészt az lehetett ennek a titkosításnak az oka, hogy több olyan magasrangú és beosztású politikus is meg volt említve Matari szeretőjeként, akik nem szerették volna, ha nevük nyilvánosságra kerül, így inkább titkosították az ügyiratokat. Azt, hogy mi az igazság, sosem fogjuk megtudni. A per után 15 évvel egy német ügynök visszaemlékezésében arról írt, hogy a németek a háború előtt kitanították Matarinak egy kémiskolában a kémkedés mesterségét, és egyik városról a másikba küldték a nőt, hogy ezt a mesterséget tanulja. Ezek az állítások nem bizonyítottak, más feljegyzések alapján ebben az időben Matarin nem is Németországban tartózkodott, minden esetre létezik egy ilyen visszaemlékezés is, ami arról tanúskodik, hogy Matari mégis kém lehetett. Sőt, valahol olvastam egy olyan véleményt is, hogy alig ha nem, hogyha Matari valóban egy német kém volt, a németeknek sosem állt volna az érdekükben, hogy ezt közöljék a franciákkal, tehát ők lehet, hogy meghagyták volna őket abban a hitben, hogy Matarit úgy végezték ki, hogy ártatlan volt. Tehát az igazságot alig, ha nem sosem fogjuk megtudni, de a ma rendelkezésre álló adatok alapján alig, ha nem Matarit ártatlanul végezték ki.
Ami még érdekes, hogy Ladót nem sokkal később valóban lecsukták kettős időt tevékenység miatt, azonban nem volt elég bizonyíték ellene, és később szabadlábra helyezték. De egy időben börtönben volt azért, hogy mert rájöttek, hogy kettős időt, csak ezt nem tudták rá bizonyítani. Végére is értünk a mostani adásnak, reméljük, hogy tetszett nektek. Gyertek a Facebookra szavazni a 33. adás témájáról, és találkozunk legközelebb. Sziasztok!
Sziasztok! A forrásokat megtalálhatjátok a leírásban, vagy a hihetetlentörténelem.simplecast.com-on.
Kövessétek a Facebook oldalunkat is, a Hihetetlen Történelem Podcast Facebook oldalt, ahol 3 naponta jelentkezünk érdekes villámtörikkel. Örömmel fogadunk e-maileket is, a hihetetlentörik@gmail.com e-mail címen, hogyha esetleg kérdésétek, észrevételetek lenne az adással kapcsolatban.
A podcastet megtaláljátok az Apple Podcast adatbázisában, Spotify-on, Google Podcast-en és még sok más helyen is. Hallgassatok minket máskor is. Sziasztok!
Sziasztok!
Ez a műsor a Béton Közösség tagja.